az előadó Szabó Attila, biológia rajzszakos tanár és bibliaoktató. Előadásának címe: Kire vagy mire utal a természet szépsége?
Szeretettel köszöntök mindenkit, és már tudom, hogy egy kicsit fáradtok, úgyhogy egy kicsit más vizekre evezünk, de azért az alapkérdésünkből indulunk ki. Kire vagy mire utal a természet szépsége? Engedjék meg, hogy az előadás címéről szóljak néhány szót, hiszen talán úgy érezzük, hogy hogy kerül ez a kérdés ide, de mielőtt még erre rátérnék, a kire vagy a mire szó utal arra az alapkérdésre, amit már kedves előadatársaim feszegettek, nem is akarnék különösképpen kitérni rá, hanem csak épp egy villanás erejéig feltesszük mi is a kérdést, hogy vajon az anyag, vagy egy személy, egy értelem áll-e a világnak a szépsége mögött. Az evolúció szerint, mint hallottuk, az életnek, a világnak nincs értelme, se indítóka, se célja, ahogy Salvador E. Luria az Élet befejezetlen kísérlet című könyvében leírja. A véletlen és a szükségszerűség határozzák meg a biológiai haladás két arcát. És amikor Darwin beleillesztette az embert a biológiai evolúció átfogó keretei közé, szertefoszlatta azt a reményt, hogy a történelemnek bárminő immanens célja van. Bármennyire egyedülállóvá teszi is az embert a tudata, múltja és jövője nem jelent többet, mint egy faj földi pályafutását, és kimondja a végső következtetést. A létnek tehát nincs oka, nincs célja és nincs értelme. Meggyőződésünk szerint, a mi csoportunk szerint valaki áll a világ mögött, ez a valaki értelmes kell, hogy legyen, és a világban tapasztalható személyességből, hiszen önök is személyek, fölötte kell, hogy álljon, de minimum személynek kell lennie ennek a valakinek. Meggyőződésünk szerint a világ szövetéből, arculatából ennek a személynek az arculata kirajzolódik, és ennek a valakinek a szépsége is. A világ ugyanis szép. Hogy hogyan kerül ez a kérdés egy tudományos konferenciára? Nagyon sok szempontot felidézhetnénk, talán csak annyit mondanék, hogy a tudomány exakt kérdésekre exakt válaszokat vár, viszont a szépség sokszor úgy érezzük, hogy szubjektív megítélés alá esik, és valóban lehetséges, mint az emberi műalkotásoknál oly sokszor tapasztaljuk, hogy egyik műalkotás tetszik, a másik nem, de hogyha egy virágra, egy sziklára, egy szép hegyre, az óceánra, vagy valami különleges természeti alakulatra nézünk, akkor azt hiszem, hogy egyöntetű az állításunk, hogy szép. Tehát képesek vagyunk esztétikai értékítéletet kimondani, és ez tovább viszi a mi gondolatainkat, mindannyiunkat megragad a szépség, és a szépség összefügg az élőlényekkel. Ápril Lajos a Természet című versében azt mondja: szépségedből örök lázban ezer szemmel lakomáztam, és te mind az ezer szemnek megmaradtál rejtelemnek. A szépségből lakomázhatunk, gyönyörködhetünk benne, befogadhatjuk, és üzenettel is rendelkezik a szépség, ugyanis a szépségnek is vannak törvényei, mint majd látni fogjuk. Mit tudunk vajon kiolvasni a szépségből, a természet szépségéből? Van-e valami közvetítő szerepe ennek a szépségnek? Meggyőződésem szerint igen. A szépség tudománya az esztétika. Láthatjuk a tudományok rendszerét, itt jobbra a gyakorlati tudományokat, közép nagy sorban a társadalomtudományokat, természettudományokat és művészeteket, és ezt megelőző kategóriák között filozófiai tudományként jelenik meg az esztétika, amely a szépség törvényeivel foglalkozik, többek között az esztétikum miben létével, de természetesen más kérdések is ide kerülnek, de ennek is van tudománya. És mivel a szépség jegyét viselik magukon a növények, állatok, akkor jogunk van ezt a kérdést is feltenni, esztétikai értékítélet felől megközelíteni a világ tárgyait, az élőlényeket. Ez a szó, hogy esztétika, a görög aesthesis szóból ered, érzékelés, észlelés ezt jelenti, arra utal, hogy mindaz, ami a világban érzékelhető, látható, hallható, akár tapintható, esztétikai értékítélet alakítható ki róla. Sokféle fajta esztétikai értékítélet lehet valami szép, rút, fenséges, rettenetes, borzalmas, tragikus, komikus, és így tovább. Számtalan ilyen esztétikai minőség van. Mindegyiknek megvan a maga sajátsága és törvénye. Ebben most nem szeretnék belemenni, ez egy külön tudományág, tankönyvben kifejtették, le vannak írva. Én inkább arra a kérdésre keresném a választ, és abba az irányba mennénk tovább, hogy vajon mit üzennek az élőlények, a szépségük, az élőlények szépsége, mit üzen számunkra az alkotóról? Mit közvetít számunkra? Értelmet, értelmességet, intelligenciát, vagy pedig értelmetlenséget, vakvéletlent. Itt látunk egy törvényt, az esztetikumnak egy törvénye az antropomorfizmus, ami annyit jelent, hogy az antroposz és a morfé görög szavakból, hogy emberre vonatkoztatás. Goethe szerint minden hasonlat és a természetben található összes jelenséget az ember úgy értelmezi, hogy önmagára nézve valami üzenetet sejt benne, és lát meg benne, és ebből következően joga van az embernek magára vonatkoztatni azokat az üzeneteket, amelyeket kiolvas a természetből. Szinte kiáltja felénk a természet minden tárgya, jelensége, értelmez, alkos ítéletet rólam, fedezd fel üzenetemet. Ha szép dolgokat látunk, virágokat, egy naplementét, akkor érezzük, hogy valamit közöl számunkra. Mit közöl vajon számunkra? Sokat gondolkodtak ezen költők, írók. Puskin például azt mondta a virágról, égből szállt gondolat, földön nyíló álom. Ilyen költő ilyen közelítette meg ezt a kérdést. Byron is mondott egy gondolatot, ami tovább vitte az én következtetéseimet. 19. századi költő azt mondja, amikor látja a hegyeket, hányszor felejtem az időt, ha nézlek egyedül, ó világtrónus természet. Fák, állatok, hegyek, hatalmas az a válasz, mit értelmünknek te adsz. Tehát úgy tűnik, hogy a költő valami értelmes dolgot fedezett fel a szépségből, a hegyek, a fák, az állatok, a növények üzenetéből. Tehát többlet van benne, és érdekes ezért az esztétika tudománya, mert az esztétikum nem csak pusztán arról szól, hogy valamit mond a szépről, hanem átfogó módon rákérdezhet a szépség alkotójára is. Ugyanis szépséget alkotni, létrehozni valamit, ugye művészettel foglalkoztam egész életemben, rajzot, művészettörténetet tanítottam gyerekeknek, és oktattam is hosszú időn keresztül, tehát szépséget alkotni értelem nélkül teljes képtelenség. Többek között ezért is fordulunk az esztétikához és az esztétikai értékítélethez, mert a természettudománynak a jellegzetessége, hogy szétszedi, analizálja, boncolja a dolgokat, a tényeket, az exakt tényeket próbálja rendezni, az esztétika ellenben összerakja a világ dolgait, és sokkal nagyobb hatókörrel kijelentéseket is mond, és következtetéseket levon ránézve. Ezzel természetesen nem azt mondom, hogy egyik értékesebb a másiknál, csak ez másfajta. A gondolkodók, írók, ugye hallottuk, a görögök mindig mondtak valami értelmeset, szerintem is Platón értelmes gondolata volt az, amikor azt mondta, hogy a természet Istennek az emberhez írott levele. Ő ezt így fogalmazta meg. A természet Istennek az emberhez írott levele. A könyvek könyvében azt olvashatjuk, hogy menjünk nyugodtan csak az élőlényekhez, megkérdezhetjük a madarakat, a barmokat, a halakat, ők válaszolnak. Így mondja Jobb könyve, egyéb iránt kérdezd meg csak a barmokat, majd megtanítanak. Az égnek madarait is, azok megmondják néked. Avagy beszélj a földdel, és az megtanít téged. A tengernek halai is elbeszélik néked. Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt, akinek kezében van minden élő állatnak élete, és minden egyes embernek a lelke. De egy mai költőhöz is forduljunk, Rónai György a Jelenlét című versében így zárja a versét, mindenütt láthatatlan, mindenben látható. Tehát kiolvasható a természetből a szépség, és a római levélben, a Bibliában található római levélben olvasható egy nagyon frappáns, tömör gondolat az alkotóról, mert ami Istenben láthatatlan, tudnik az ő örökkévaló hatalma és istensége, az ő alkotásaiból megérthető és meglátható. Tehát valami a természetből, a teremtő lényegéből tükröződik, mégpedig olyan valami, amit igazából másképp nem tudunk felfogni, amire nem tudunk tudományos következtetésekkel eljutni, vagy más formájában az ismeretszerzésnek. Ez a természetben felfedezhető. Induljunk ki egy esztétikai törvényből, ami egyben az egész világ mindenség törvénye is, a tartalom és a forma egységének a törvénye. Kivétel nélkül minden tárgyra, jelenségre, ami a világban fellelhető, érvényes a tartalom és a forma egységének a törvénye. Forduljunk most egy kicsit a mi kérdés felvetésünkhöz, hogy kire vagy mire utal a természet, például élővilág, az állatvilág, akkor a formájából, például mondjuk egy madárnak a formájából, felépítéséből, és annak a formának a működéséből, funkciójából kiolvashatunk üzeneteket. A gyakorlati alkotásoknak, műalkotásoknak jellegzetessége az anyag, forma és a funkció egysége. Ez csak úgy működik jól, és akkor van egységben, hogyha ezek tökéletesen illeszkednek egymáshoz. Nézzünk egy igen hétköznapi példát. Mindannyian ismerjük a verebet, ugye házi veréb vagy mezei veréb, nem sokban különböznek egymástól. Kicsi, egyszerű kis állat, nem különösebb, de mégis az áramvonalas, arányos kis teste, fürgesége, az életmódja csodálkozásunkat vívja ki, és nézzük meg, hogy ez a kis madárka hogyan működik, és mit üzen számunkra az alkotóról. Werner Gitt, ha az állatok beszélni tudnának című kis könyvében, megkérdezi az állatokat, a különben sok fokozattal rendelkező tudós, gyereknyelven, de mégis abszolút tudományosság, hitelesség szintjén ír erről a kérdésről, és megkérdezi a verebet, és mondja, hogy mondd el nekünk, hogy mit tudsz te a teremtődről. És a következő érdekességet írja. Egy figyelemre méltó lyuk. Úgy tűnik, hogy érdemes felfigyelni egy kis lyukra, mely felkarcsontom izületi felszínén található. Ez nem hiányosság, ezen keresztül vezet az az in, mely kis mellizmomat a vállizületen felső részével köti össze. Ezáltal tudom a szárnyamat felemelni és egyáltalán repülni. Ha a hüllőktől származom, kifurta az izületen felszínére azt a lyukat. És ki volt, aki utána még az inat is belefűzte? Ilyen lyukakat a krokodilnál hiába keresnél. Praktikus, funkcióteljes, működik, rendkívüli. Egy csontot átfúrni és a mellizomnak a inát összekötni a vállizülethez kapcsolódó szerkezettel, és ezt még mozgatni is, ez egyszerűen döbbenetes. Azt üzeni a kis veréb számunkra, hogy nekem minden csontom üreges. Légzsákokat tartalmaz, és hogyha a hüllőkhöz hasonlóan csontvelő töltené ki a mi csontjainkat, sohasem lennénk képesek repülni. Ezen kívül a gyíkokéval ellentétben medencecsontunk a gerincünkkel mereven összenőtt, csontozatunk így éppen eléggé meleg és rugalmas ahhoz, hogy tudjunk repülni. Tudtad, szól hozzánk egy kis veréb, hogy a 7x8-szor annyi látósejtem van, mint neked? Emellett a teremtő még egy egészen különleges szerkezettel is megajándékozta ezt a kis verebet. Behajlított lábbal képes úgy ülni órákon keresztül egy faágon, hogy nem esik le, sőt még aludni is képes, és ezt egy olyan szerkezettel élte rá a teremtő, hogy behajlított állapotban egy kis bütyök van egy bizonyos helyen a lábánál, és beleakaszkodik a csont, és így tud mozdulatlanul úgy ülni, hogy közben ez a bütyök húzza össze a lábujjakat. És amikor fel akar emelkedni kell, repülni kell, abban a pillanatban kikattan ez a kis szerv, véletlenül jött ez létre. Kiszámolták, hogy szaru csörkávám szakadási hossza körülbelül 31 kilométer. Ez azt jelenti, hogy ha ebből az anyagból huzalt állítanának elő, és valahova odaerősítenék, csak egy 31 kilométer hosszú szaruhuzal szakadna el saját súlyától. Annak az anyagnak, melyet repüléshez használnak, csak körülbelül 18 kilométer a szakadási hossza. Kétszer többet tud a veréb. Ha magától tudja, mint mi. Tehát ez az egyszerű kis csőr, semmit mondó kis szerkezetnek tűnik, és nézzük meg, hogy milyen csodára képes. Na de hát mehetünk tovább, és a szerző a könyvében azt is írja, hogy rendkívül bonyolult belső mechanizmus kell a szervezetében ahhoz, hogy egyáltalán ki tudja költeni a tojását, a megfelelő hőmérséklet, páratartalom és szabad gázcserét is biztosítani kell a tojás számára, és ezt írja. Teremtőnek zseniális gondolata támadt, amit a következőképpen valósított meg. Még mielőtt leraknám az első tojást, a hasoldalamon 2-3 helyen kihullanak a pehelytollaim. Ugyanott sokkal vastagabb lesz a bőröm, mint korábban. 7-szer annyi vérér fejlődik ott, és körülbelül 5-szer olyan vastagok lesznek, mint azelőtt. Ezzel egy időben ezeknek a kotlófoltoknak a sejtjeiben nagy mennyiségű folyadék gyűlik össze. Miért alakul így az egész? Amint hozzáér kotlófoltom a tojáshoz, annak hőmérsékletét jelenti a középagy számára, amely azután vagy egyenesen a tojás hőmérsékletét növeli, vagy tudatja, mikor és milyen hosszú időre szakítsa meg a kotlást, hogy a tojások jobban levegőzzenek, és mikor kell magam alatt megforgatnom a tojásokat. Kutatóitok számára még nem teljesen ismert, hogyan jut el ez a kijelentés az agyba, középagyba, és én a kotlófolt segítségével hogyan adok további információkat a fiataloknak. Ennek ellenére sokan egyszerűen azt gondolják, hogy ez a képesség fokozatosan fejlődött ki. Ezektől az emberektől szívesen megkérdezném, hogyan keltették ki elődeink a tojásaikat, ha nem érzékelték, hogy tojásai túl melegek, vagy hidegek. Tehát látjuk, hogy ez a kis egyszerű madárka, kis semmit mondó kis lény úgy tűnik, mintha semmit mondó lenne, mennyi meglepetéssel szolgál, és ez még csak a kezdet, mennyi mindent lehetne még elmondani, de azért a kis verjén nekünk szegezi a kérdést, hogy el tudod képzelni, hogy én valami csúszómászótól származom. Szóval az esztétika azt is sugallja nekünk, hogy próbáljunk egyszerűen, világosan, a józan eszünkre, paraszti eszünkre hallgatva ítéletet hozni, hogy vajon ki mitől származik. Kétségtelenül, hogy ez az előbbi összefüggésrendszer értelmes tervezőre, bölcsességre és gondviselésre val. Ezek is benne vannak. A józan eszünk és a következtető képességünk ezt mondja. Látjuk ezt a különleges fát, és azért vetítettem be ezt a Füzéradványi Parkban található több száz éves platánfát, mert a természet tele van olyan jelenségekkel, amelyek a mi képességeinket meghaladja minden érzékelés terén. Nagy részét az életfolyamatoknak nem is értjük, tehát azok is felettünk állnak. Utánozni sem tudjuk, nemhogy egy élő sejtet, egy sejt szervecskét nem tudunk előállítani. A klorofilnek a hatásfokát nem tudjuk produkálni, messze megelőzi a mi összes gépeinket. Tehát akkor, ha ez mindez az anyag belső öntudatlan törvényeiből következne cél és ok nélkül, akkor hogyan lehet ez az hihetetlen, észszerű és célszerű komplexitás? Elképzelhetetlen a józan ész számára, hogy mindez létrejöhetett volna. Itt látjuk ezt a fűszálat, hatalmas, fűvel teli, gyönyörű, virágos mezőt. Mennyi minden kell ahhoz, hogy ezt létrehozza, ami legbonyolultabb gyáraink, vegyi üzemeink is erre képtelenek. De ha a természetnek a hihetetlenül gazdag szín- és formagazdagságához fordulunk, akkor is van ámulnivalónk. A műalkotás vall az alkotójáról. Például a szépségnek egyik törvénye a szabadság. Érzékelhetővé szabadság. Azt látjuk szépnek, amit ha szemlélünk, akkor úgy érezzük, hogy valahogy megnyugtat, felemel, gyönyörködtet, örömmel ajándékoz meg bennünket a szépség, és amikor figyelhetjük ezt a kis egyszerű virágot, mezei virágot, akkor érzékeljük, hogy milyen szabadon vannak a szirmok, milyen természetesen helyezkednek el, mondhatnám, ellentétben a mesterséges formákkal. Bárhová nézhetünk ebben a teremben, amit ember alkotott, minden mechanikus jellegű az asztal, a szék, és az egyformaság, a mechanikusság jegyeit viseli magán, a természetben ilyen nincs. Sokkal egyszerűbb volt a diákjaimmal lerajzoltatni egy cserépvirágot vagy egy faágat, mint egy kockát. Az ember megkötözöttebb, az ember korlátozottabb. Ezek esztétikai kategóriák is egyben. A természet szebb. Tehát fölöttünk álló szépségre utal a természet egy jelensége, egy törvényszerűsége. A hatalmas hegyről elénk táruló látvány, a Grand Canyonnak ez a gyönyörű panorámája, amit nemrég láttam saját szememmel, szédítő hatása gyakorolt az emberre. Úgy érezte, hogy valami lélegzet elállító húzása és üzenete van ennek a térnek, valamit üzen az alkotóról. Egy csodálatos hegynek a látványa, a kitáruló távlat a szabadság érzetét kelti bennünk, a teremtő szabadságát. Ezt így mondja Pál apostol a korintusi második levélben, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Szabadság. Távlat. Végtelenség. Fenségesség. Változatosság. Hihetetlen variáció, forma és színgazdagság. Ez jellemző a természetre. Ilyen a teremtő. Ilyennek kellett lennie az alkotónak. A lényében ez ott van. És ő nem csak alkot, mint teremtő, hanem az esztétika felől megközelítve, ő művészi alkotó. Hogyha a művésziség jegyeit viseli az alkotása magán, akkor ezek mind jelen vannak az alkotásaiban. A művésziség azok a pozitív értékek, művészeti minőségek összefoglalója, amelyek felfedezhetők, nem mindegyik alkotásban, de valamelyik a műalkotásokban felfedezhetők. Rengeteg van, ez csak kis része, amit ide felírtam erre a táblázatra. Több évi tanulmányom volt, és nagy örömteli felfedezésem, hogy magam számára, hogy mindezeket végigvizsgáltam, és felfedeztem a természet alkotásaiban. Egy jegyzetben össze is foglaltam ezeket. Tehát nagyon érdekes tanulmány ez. Itt láthatjuk ezt a gyönyörű Orion ködöt, az időtlenség és határtalanság üzenetét közvetíti számunkra, a fenségesség üzenetét, az erő, a hatalom üzenetét. Tehát a távlat, a mélység, a galaxis milliárdok mind-mind üzennek nekünk valamit a teremtőről, az alkotóról. a határtalanságról, az erőről, a hatalomról, a távlatról, az óceán kiterjedése, hatalma, a szél, a mennydörgés, a tűz, a nyugalom, a fenségesség, a ritmus, az egész természet tele van ritmussal. Mindenhol felfedezhetjük. Azt olvashatjuk Pálnak egy beszédében, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, a szívverésünktől kezdve a lélegzetünkig. Üzenete van a ritmusnak is. Az erő és a hatalom képeit látjuk ennél a vizesésnél. A robajló vizesés hangja és tömege óriási hatással van ránk, és érezzük, hogy erre az erőre az ember magától képtelen lenne, fölötte álló erőnek a tükröződését sejtjük meg. A fenségesség érzete is jelen van a természetben. Ha a szépség az emberi léptéket nagy mértékben túllépi erő, nagyság, időbeli, kiterjedésbeli téren, akkor az fenséges, így mondjuk. A Bibliában azt olvashatjuk, hogy fenséges ő. És a 91. Zsoltárban található ez a nagyon szép mondat, aki a fenségesnek rejtekében lakozik, vagy felségesnek, régies szóval, aki a fenségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az. És itt jutunk el az előadásunknak ahhoz a már vége felé közeledő témájához, hogy a teremtőben van egy bensőségesség, egy elrejtőzési lehetőség, intimitás. A virágkelyhek intim világa, a tűz melengető lángja, a lankás, virágos domboknak a simogatása, a madárfészkek otthonos melege mind üzen arról, hogy egy édesanyja is, amikor a kis állatokat, ha megnézzük, akkor a kedvességük, a bájosságuk, az otthonnak a varázsát hozzák elénk, vagy a szülői szeretet, a gyermek édesanyjához való bújása üzeneti számunk, hogy a Teremtő szeretne bennünket valami családi közösségbe vonni, valami otthont teremteni nekünk. Talán Tamás Járon rátalált magasabb értelemben is a híres könyvében, a híres mondatával a dolog lényegére, hogy a végre vagyunk-e világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Hérakleitus azt mondja, hogy az ember tartózkodási helye maga az Isten. Az előrelátó szeretet is kiolvasható a természetből. Itt látjuk ezt a platánfát, megsértették ezt a fát. Több helyén levágták a karját. Elvérzett? Nem vérzett el, hanem begyógyította a sebet. Mi gyógyította be a sebet? Idézek Ellen Goodwight Nevelés című könyvéből. Ha egy fát megvágnak, egy embert megsebesítenek, vagy eltörik egy csontja, a szervezet azonnal megkezdi a sérülés helyreállítását. Sőt, mielőtt a szükség léteznék, a gyógyító tényezők már készenlétben állnak. És mihelyt megsérül egy testrészünk, minden erő hozzálát a helyreállítás munkájához. Ez gondoskodó teremtőre utal. Előrelátó, szerető teremtőre utal. És nem csak a fizikai bajainkra ad megoldást, hanem a lelki problémáinkra is, lelki bajainkra is, hiszen ez is valóság, ez is kiolvasható, ha úgy tetszik, az én emberi lényemnek a valóságából, hogy vannak lelki problémáim, és ezeket is megoldja. Egy személyes vallomással szeretném lezárni előadásomat. Életem egyik legnagyobb élménye volt, és ma is az, hogy folyamatosan fedezhetem fel a természetben, a természet tárgyaiban, jelenségeiben, növényekben, állatokban, napszakok, évszakok váltakozásában a Teremtő üzenetét. Ezt mindannyian megtehetjük. Tavaly jelent meg ez a könyv, Természet és ember, a Biblia és a költészet tükrében. Számos fejezetben ezeket a gondolatokat foglaltam össze, és azért említem meg, mert mindannyian felfedezhetjük ezt az üzenetet. Rengeteg örömünk lehet benne. Nagy gazdagodási forrás lehet számunkra, hogy megláthatjuk azt, amit Prédikátor könyvében így mond Salamon 3000 évvel ezelőtt, hogy mindent szépen csinált az ő idejében. Felfedezhetjük az ő lábnyomát, kiolvashatjuk az ő üzenetét, felénk közeledő lábnyomát, mert rejtekezni szeret. Az igazi szépség az nem ránk kerültet valamit, hanem csak jelez és vágyat támaszt felénk. Rejtekezni szeret. És minden értelmes lény, legyen az akár gyermek, akár fiatal vagy felnőtt ember, fel kell, hogy tegye az eredetének és a céljának a kérdését, és én személyes józan értelmemmel vizsgálódva ezt a kérdést, egy könyvet találtam, ami nagyon sokat segített számomra a kérdések megválaszolásában, a könyvek könyvét, magát a Bibliát, És azon lepődtem meg a leginkább, amikor a teremtés evolúció kérdésével elkezdtem foglalkozni, vagy 15 évvel ezelőtt, hogy szinte, mintha pontosan tudná, szinte azokat a kifejezéseket használja, amiket a 19. századi evolúciós elmélet használt, és meg is mondja maga a teremtő a véleményét és üzenetét erről az elméletről. A római levél első fejezetének 19. versétől ezt olvasom. Mert ami Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert ő megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek. Mert bár őt megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, hanem a saját okoskodásaikban hiába valókká lettek, és balgatag szívük megsötétedett, magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek, és az örökkévaló dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszómászó állatoknak képmásával, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték a teremtő helyett, és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Kedves hallgatók, ez volt az első kérdésünk, kire vagy mire utal a természet szépsége? Ha úgy érzem, hogyha a természethez fordulunk, és a józan értelmünket és az esztétikai értékítéletünket használjuk, akkor megkaphatjuk a választ, hogy kire vagy mire utal a természet szépsége. Ha a kérdezésködésünk elfogulatlan világszemlélet, akkor a természet válaszol a kérdésünkre, tudnék arra, hogy ki az alkotó. Köszönöm a figyelmüket.